óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét a történelmi egyházak közreműködésével a keresztények egységéért. A január 26-áig tartó rendezvénysorozat mottója Hiszed-e ezt? A megemlékezés alkalmat ad arra, hogy együtt éljük meg és ünnepeljük a keresztények közös hitét és merítsünk a közös örökségből. Olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának honlapján. A nyitó alkalmat Miskolcon, a Belvárosi Evangélikus Templomban tartják, ahol Almási Ferenc, a Deszka templom református lelkipásztora hirdet igét, és Orosz Atanáz, a görögkatolikus Miskolci Egyházmegye püspöke imádkozik. Az alkalmak minden nap más templomban és ige hirdetőkkel 17 órától kezdődnek. Kiemelt lesz a január 21-i keddi esemény a Mindszenti templomban, ahol a leköszönő Fabinyi Tamás evangélikus elnök püspök hirdet igét. Január 22-én szerdán az Avasi Református templomban Meleg Attila református lelkipásztor és Szalkai Zé József minorita szerzetes szolgálnak. Az imahét részletes miskolci programja a Tiszán Inneni Református Egyházkerület honlapján a tirek.hu-n olvasható. Magyarország érdekeivel ellentétes a világ blokkosodásának folyamata, ezért jó hír a kínai és a megválasztott amerikai elnök telefonbeszélgetése, amely esélyt ad a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten. Ha a TUSZ megállapodás első fázisa teljesül, az lehetővé teszi majd a második fázist is, melynek során a még fogságban lévő magyar állampolgárságú TUSZ is visszatérhet a családjához, közölte Szijjártó Péter. A világ békéjének és biztonságának erősítését ígérte Donald Trump megválasztott amerikai elnök, miután telefonon egyeztetett Xi Jinping kínai államfővel. A kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Xi Jinping azt hangoztatta, hogy a két ország kapcsolatai kölcsönösen előnyösek és az együttműködés fokozását sürgette. Az olajellátást érintő ukrán fenyegetettség és a szakmai szankciók együttesen az üzemanyagárak jelentős emelkedéséhez vezetnek, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közleményük szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma szigorú szankciókkal sújtotta az orosz olajexportot biztosító árnyékhajózási flottát és az azokhoz kapcsolódó hajóbiztosító cégeket. Ennek következményeként Kínának és Indiának, mint a világ legnagyobb olajimportáló államainak több nyersolajat kell más forrásokból, így például a Közel-Keletről, Afrikából vagy éppen az amerikai kontinensről beszerezniük. A hideg téli hónapokban tovább emelkedhet a kereslet az olaj iránt. A Brent olajára az elmúlt egy hónapban közel 10%-kal nőtt. A magyar kormány célja változatlan, garantálni kell, hogy a magyar üzemanyagárak a szomszédos országok átlagára alatt maradjanak. Január 1-től megszűnt a házhoz menő üveggyűjtés Miskolcon. Ennek oka a visszaváltási rendszer sikere, a repontok kimagasló igénybevétele. Nyilatkozta a minap.hu-nak a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője Ladányi Roland. Ezért döntöttek úgy, hogy a családi házas övezetekben megszüntetik a házhoz menő üvegszállítást. Ladányi Roland felhívta a figyelmet arra is, hogy a zöld hulladék gyűjtése is megváltozik. Az 5000 fő feletti lakosszámú településeken, így Miskolcon is márciustól december közepéig érhető el a szolgáltatás. Zuzmara Express indít az Északerdő ZRT Mahócára. Két külön vonat is indul a Láev kisvasút másik, sokkal ritkábban használt vonalán január 25-én szombaton Miskolcról a Dorottya utcai végállomásról Andókút irányába. 9:40 és 13:05 indulnak a vonatok, Mahócáról visszafelé pedig 11:35 és 15:15. A különvonat nem csak egyszerű utazási lehetőséget kínál, az utasok számára több egyéni program is elérhető lesz, például téli piknikezés Andókúton, séta a Varbóitóhoz, vagy akár erdei túrázás. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A vonal megmaradt szakasza továbbra is őrzi a Bükk-hegység vasúti közlekedésének gazdag örökségét, és a külön vonatok révén ma is egyedülálló élményt nyújt az utazóknak, írja a borsod24.hu.
Az időjárásról.
Borult, párás, helyenként ködös idő várható. Ónos szitálás bárhol előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 Celsius fok körül várható. A legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 3 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jó napot kívánok, Pap Beatrix vagyok. Imre Mihály irodalomtörténész, reformációkutató, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetének professzor emeritusza vehette át a Károli Gáspár díjat. A rangos elismerésben évről évre azok részesülhetnek, akik a hittudományok terén kifejtett munkásságukkal gazdagították a magyar tudományos életet, illetve a magyar vallási irodalomban és vallási életben kiemelkedőt alkottak. A következő percekben Imre Mihály professzorral beszélgetünk.
találkozások, emberek, történetek, életutak.
Dr. Imre Mihály professzor emeritusszal beszélgetek, annak apropóján, hogy nemrégiben megkapta a Károli díjat. Az ön életében mekkora mérföldkő ez? Mit jelent az ön számára ez a díj?
Röviden szólva sokat jelent, mert hát az életutamra visszatekintve kutató munkám, tanári munkám egyértelműen a protestantizmus kultúrájához kötődik. Hát ennek voltak különböző fejezetei, mérföldkövei, hát Szent Simonáról Albert kutatásaim, aztán a retorikák a reneszánsz korszakából, és a vizsói bibliához is kötődő tanulmányaim is, vagy könyvem jelent meg. Tehát, hogy úgy mondjam, nekem intim kapcsolatom van Károly Gáspárral. Ez Szent Simonáról Alberten keresztül is érzékelhető. Tehát azt kell mondanom, hogy sokat jelent ez a díj nekem, mert a szakmai utamat összegezi.
Beszéljünk akkor az ön szakmájáról. Hogyan kezdődött a pályafutása, egészen visszanyúlva gyerekkorára?
Hát én Hódmezővásárhelyen születtem, ott is jártam gimnáziumba, utána a Szegedi Egyetemen végeztem, és azt szoktam mondani, hogy a gondviselés különleges kegyelme folytán a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor gimnáziumban kezdtem a tanári pályámat. Ez éppen mostanában ünnepelt a alapításának 300 éves évfordulóját, tehát a legrégebbi partikulái közé tartozott a Debreceni Református Kollégiumnak, és az idő megkímélte, én 70-ben kezdtem a tanári pályámat, az egykori partikulák közül, amelyek nagyjából hasonló alapításúak, mondjuk Kiskunhalas mezőtúr, ezeket nagyon letarolta a történelem. Sok tekintetben letarolta a történelem. Könyvtárukat kifosztották, a kontinuitás föntartására a politika nagyon ügyelt, hogy az nehogy valami módon megtörténjék. Vásárhelyen ez nem így volt, hála Istennek. A Délalföld, sőt, az egész Alföld egyik legjelentősebb könyvtárát mondhatja magáénak mai napig is a gimnázium, 70 ezer kötettel, hatalmas régi könyvanyaggal, és hát akkor, amikor én oda kerültem pályakezdő tanárnak, akkor én még olyan kollégákkal kerültem egy tantestületbe, akik tanártársai voltak Németh Lászlónak. Mert hogy Németh László ebben a gimnáziumban tanított, és intim kapcsolatok fűzték a városhoz, ez köztudott dolog, ugye az Égető Eszter, stb. Meg hát sok más írás mutatja ezt a kapcsolatot. Tehát ez a Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolat, ez megmaradt. Ápolták, szerették, kedvelték, Németh László is járt Vásárhelyre. Az akkori igazgatóm Grezsa Ferenc, aki aztán nagyon jelentős Németh László kutatóvá vált, a tudós tanár eszményt nagyon kedvelte. Ő maga is tudós tanár volt, és akkor, akik ott pályakezdők voltunk, bíztatott bennünket tudományos munkára, hogy ez az igényes tanári munkának nagyon fontos előföltétele lehet, és ki alkatának megfelelően keresse meg azt a területet, ahol ezeket kibontakoztathatja. Hát csak úgy zárójában mondom, hogy az ottani tantestületből, az akkori tantestületből 5 későbbi akadémiai doktor került ki. Tehát ez elég jelentős tudományos teljesítménynek mondható. Tehát visszatérve, én még egyetemi hallgató koromban Szerbantalból akartam doktori értekezést írni Tamás Attila professzornál, aki aztán ide került Debrecenbe. De hát ő eljött Debrecenbe, és bekövetkezett egy fordulat, mert a gimnázium könyvtára hatalmas szívó erővel hatott rám. 16-18. Századi könyvek tömege volt ott. Most én latin tanultam, ez megkönnyítette ennek a könyvanyagnak a vizsgálatát, és így kerültem az FO 147-es jelzetű könyvnek a közelébe. Ez a könyv, ez Szent Simonár Albert latin nyelvű bibliája. Olyan biblia, amelyben számos marginálist írt be Szent Simonár Albert. 1622-ben Heidelberg ostrománál írta be a possessor bejegyzését a címlapjára. Vannak életrajzi bejegyzések, de olyan bejegyzések is vannak benne, amelyek a későbbi bibliafilológust mutatják. Tehát ez az én sorsomat eldöntötte. Ebből írtam a kis doktori értekezésemet, és azt szoktam mondani, hogy Szenci olyannyira meghatotta az én, eldöntötte az én szakmai pályámat, hogy a nagy doktori értekezésemet is belőle írtam. Tehát itt kezdődött az én tanári pályám és tudományos tevékenységem.
Véletlenül választotta ki ezt a könyvet, vagy volt benne tudatosság is?
Hát ezt már nehezen lehet rekonstruálni. Nagyon sok könyv a kezembe került ott. Mohón vetettem rá magamat erre a könyvanyagra, és utólag visszagondolva sok kiváló kollégám volt ott a tantestületben, és valahogy nem figyeltek fel ennek a könyvnek az unikális jellegére és jelentőségére. De amikor a kezem megkerült, akkor hirtelen megvilágosodott számomra, hogy ennek igen jelentős szerepe lehet a korszakkutatásban.
Mit írt róla? Milyen művei jelentek meg?
Hát a legelső az 1974-ben jelent meg. Hát ez azért nevezetes számomra, 1974-ben volt Szent Simonár Albert születésének 400. évfordulója. És akkor Sárospatakon az akadémia, a Sárospataki Református Kollégium maradvány, mert akkor nagyon rosszul állt a Pataki Kollégium, tehát Patakon rendeztek egy tudományos konferenciát. Ugye ezt Rebakucsnak hívjuk szakmai körök, mert reneszánsz barokk kutatócsoportnak a rövidítése. És akkor engem már meghívtak erre a konferenciára. A vár lovak termében voltak az előadások, nagyon impozáns környezetben. Hát akkor tényleg a szakma krémje volt jelen, Klanicai Tibortól kezdően, Tolnai Gáboron át. És hát én reszkető inakkal, térdekkel vonultam ki a pulpitushoz, és számoltam be a szakmai közvéleménynek ennek a Bibliának a jelentőségéről.
Mi volt ennek a Bibliának a jelentősége?
Hát ennek az volt a jelentőség, hogy 1544-ben jelent meg Zürichben a Christophorus Froscovérus, vagy németesen Froschauer nyomdában. Ez azért jelentős, mert a helvét ágazatnak, irányzatnak latin nyelvű Biblia fordítása. A svájci református elit végezte ennek a fordítását, Bibliander Pelikán, stb. Leo Judaicus végezték a latinra fordítását. Tehát úgy tetszik, kanonizálta a Szentírást latin nyelven, adta közre, és ennek van még egy különlegesség, hogy az új szövetség az pedig Erasmus fordítása. Ez érdekes, mert aztán akár a luteránus, akár pedig a kálvini ág ezt elengedi. Jól lehet, nagyra becsüli Erasmus, de nem használja Biblia kiadásaiban az új szövetség fordítást. Tehát ez ennek a jelentősége.
Népszerű volt ez az előadás?
Hát megjelent írásban a gimnázium évkönyvében 1974-ben, utána pedig ennek a konferenciának az anyaga jelent meg azzal a címmel, hogy Szent Simonár Albert és a magyar késő reneszánsz. Azt én kicsit átdolgoztam, kibővítettem, és így jelent meg ebben a kötetben. Hát sokat hivatkoztak rá, mert különleges forrásnak tekinthető.
Hogyan folytatódott az ön munkássága, pályafutása?
Én 11 évig voltam gimnázium tanár. Azt kell mondanom, hogy én szeretettel tekintek vissza erre az időszakra. Mert az a tanári pályának egy különlegesen értékes fejezete szerintem így visszatekintve is. Publikáltam, konferenciákon megfordultam. Hát nyilván, amit a középiskolai játéktér megenged. Egy ideig voltam óraadó Szegeden a Bölcsészettudományi Karon, és aztán a fordulat azt hozta, hogy Grezsa Ferenc Szegedre került a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola irodalom tanszékének élére, és 1981-ben fölajánlotta nekem, hogy menjek a Szegedi Főiskolára a régi magyar irodalmat tanítani. Akkor ezt én elfogadtam. És 7 évet ott töltöttem. Hát ugye a felső oktatás az más dimenziókat jelent. Akkor már sok konferencia szereplés, publikáció, stb., ami ezzel jár. És hát ez 1988-ig tartott ez a folyamat. Akkor már tartottam előadást az Irodalomtudományi Intézetbe is, a Rebakucs konferenciákon, és hát a fordulat az 1988-ban következett be, amikor én kaptam innen Debrecenből egy levelet Bicske Istvántól, aki akkor a tanszékvezető volt, hogy rám gondoltak itt egy adjunktusi állással. Hát nem volt könnyű döntés, mert hát Debrecen azért nincs túl közel Hódmezővásárhelyhez, de elfogadtam. És akkor ingáztam 3 évig Vásárhely és Debrecen között, mert a családom az még Vásárhelyen élt, de ez a lehetőség igen sok esélyt kínált nekem, mert hát ugye Debrecen azért mégiscsak református kollégium gyűjteményével, könyvtárával az egész Kelet-Magyarország legjelentősebb tudományos gyűjteménye. Mérhetetlen sok forrással, tehát megnövekedtek a szakmai lehetőségeim. Elfogadtam, és 1988. februárjában itt kezdtem a fél évet.
Milyenek voltak az itteni évek?
Az itteni évek? Hát nyilván a felsőoktatásban van egy dinamika. Tudományos fokozatot kell szerezni, mert az egyértelműen ennek a világnak velejárója, sőt előföltétele. Tehát meg kellett írnom nekem a kandidátusi értekezést, amit meg is írtam. Éppen akkoriban szüntették meg, amikor hányba is, 92-ben, 3-ba. Ez megjelent az első könyvem, a Magyarország panasza címmel. Ez azért érdekes, mert nekem nagy jótevőm volt Tarnai Andor, aki a Irodalomtudományi Intézetben volt hosszú ideig, utána pedig az ELTE tanszékvezetője volt. És én megismerkedtem vele konferenciákon, és akkor én már írtam e tárgyban tanulmányokat, és az ő biztatására megírtam ezt a Querela Hungariae, vagyis Magyarország panasza a 16-17. Században című könyvemet, amelyik egy toposz történet. Akkor ez elég nagy visszhangot kelt. Tehát sokan hivatkoztak rá, azt hiszem talán ez a könyv, amelyikre a legtöbben hivatkoztak. Ez volt az, hogy úgy mondjam, amelyik számomra a legelső jelentős szakmai sikert jelentette ez a toposz történeti kutatás. Azóta sem hagytam abba, de akkor ez nagy novum volt a magyar tudományosságban.
Említette a szakmai előrelépést, ugyanakkor nyilván gondolom nagy kihívás volt a tanítás is. Beszéltünk már középiskolai tanításról és egyetemiről. Milyenek voltak a diákok? Melyik volt a könnyebb feladat ön szerint?
Hát a kettő más, eltér egymástól. Szoktam visszajárni Vásárhelyre érettségi találkozókra. Ott 4 évig voltunk szoros kapcsolatban azokkal a diákokkal. Tehát intimebb, melegebb, barátibb volt az a kapcsolatrendszer. És nem is szűnt meg, vagy újra reanimálható. Most az egyetemi tanári tanítás az más jellegű, mert ugye itt korszak specifikusan tanítunk. Én régi magyar irodalmat tanítottam, az 1 év. Utána mentek máshova, tehát velem nem is találkoztak a későbbiekben. Legfőjebb, hogyha valaki visszajött az én speciál kollégiumomra, vagy netán nálam írt szakdolgozatot, vagy netán nálam írt a doktori értekezését, mert ebben az időszakban azért nálam 12 doktori értekezés született. Tehát ez működött. Hogy is mondjam, csak a tanítványaim azok inkább szakmaspecifikus jellegűek voltak. Ezek között vannak persze maradandóak, vannak múlékonyak is ezek között, a kapcsolatok között. De azért meg kell mondanom, hogy vannak olyan kedves, hűséges tanítványaim, akik számon tartanak engem, és én is számon tartom őket. Ezeken az ünnepségeken meg is jelennek, most gyorsan előre szaladok. Ezen a Károly Gáspár díjátadón ott volt az egyik hódmezővásárhelyi tanítványom, aki azóta a tudományok doktora és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetvezetője.
Akkor szeretett tanítani?
Hogyne, szerettem tanítani. Igen, végül is azt kell mondanom, hogy szerettem tanítani.
Itt Debrecenben hogyan alakult az ön pályafutása? Mi történt a kutatási területekkel?
Ezek a kihívások, feladatok, azért ezek változnak, mert én ugyan soha nem adtam föl a szenci kutatásaimat. Mindig írtam valami bizonyos időszakonként, írtam szenci tanulmányt. Aztán volt, amikor elém kerül egy tudományos kérdés, akkor azt nem szabad elengedni. És akkor annak nyomába kell szegődni, és meg kell írni. Ilyen volt az, amikor a Református Kollégium nagykönyvtárában találtam egy Petrus Mártír latin nyelvű Sámuel két könyve kiadást, és annak a margójára 800 sor magyar nyelvű fordítás volt beírva. Hát hihetetlen módon fölvillanyozott, rögtön a szakmai nyilvánosság elé tárta, és kiderült, hogy itt nem másról van szó, mint arról, hogy a vizsgai Bibliát köztudott dolog, hogy munkaközösség fordította. Károly volt a koordinátor, meg a legtöbbet ő fordította, de fölhasználta mások fordításait. Na ez, amit én találtam, ez egyik forrása a vizsgai Bibliának. Ez meg is jelent, önálló könyv van aztán. Tehát ez egy kitérő volt, nem tudom hány éves, két éves kitérő volt, vagy talán három éves, de hát hihetetlen nagy szellemi kaland volt, és nagy élmény volt, hogy ennyire a vizsgai Biblia közelébe férkőzhettem. Aztán voltak persze más kutatási irányaim. Engem nagyon elbűvölt, amikor 1990-es években ugye a magyar irodalomtudományt erősen befolyásolta az irodalom elmélet. Ilyen-olyan-amolyan nyugat-európai irányzatok, jött a posztmodern, stb. És akkor úgy gondoltuk, mikor szakkutatók, hogy természetesen van irodalom elmélete, a régi magyar irodalomnak is, azt úgy hívják, hogy retorika és poétika. És az nem is mindig magyarul van írva, hanem latinul. Nos, hát ennek az elhatározásnak a következménye, hogy én jó pár évre, legalább 3-4 évre ennek a retorika és poétika történeti kutatásnak szenteltem az időmet, és ebből aztán elég sok kiadvány született, Retorikák a reformáció korában című jelentős vaskos antológia, ami hát nagyon sokat jelentett a korszakkutatóknak, egyetemi hallgatóknak, mert latinul vannak ezek, fordításai készültek, és hozzáférhetővé vált ennek a korszaknak az irodalom elméleti irodalma. Ez egy nagyon jelentős kitérőm volt. Aztán másik ilyen jelentős kitérőm volt a protestáns mártirológia. Hát ez a protestáns mártirológia, ez ugyancsak elméleti háttérből indult, mert a nyugat-európai kutatásokban a mártirológia elég régóta jelen van. És akkor világossá vált számunkra, hogy a mártirológia csak a katolikus kultúra térfelén létezett, hanem volt protestáns mártirológia, és csak ezt meg kell keresnünk. A kéziratokat, a nyomtatványokat meg kell keresnünk. Most hát ez egy hatalmas kaland volt. Volt egy nagy pályázatunk, annak én voltam a vezetője. Ebből két konferenciát sikerült szervezni, és két konferencia kötetünk jelent meg. Most mindez azért hadd tegyem hozzá, hogy ezeknek a irányoknak a bejárásában nagyon sokat jelentett az, hogy kijutottam Nyugat-Európába. Többször kijutottam Nyugat-Európába ösztöndíjakkal, pályázatokkal, és hát ugye a mi szakmánkban az egyik legjelentősebb lehetőség, kutatási lehetőség, az a Herzog August Bibliothek Wolfenbüttelben. Ez egy óriási érintetlen gyűjtemény, amelyik nem károsult, nem pusztított a háború, csak egyetlen adatot mondok, hogy 1800 előtti időszakból 800 ezer kötet könyve van ennek a könyvtárnak, de megfordultam Heidelbergben, Marburgban, Herbornban, Zürichben. Hadd tegyem hozzá, hogy akkor, amikor én Marburgba mentem, meg Herbornba mentem, akkor bennem motozott az a vágy és szándék, hogy én bejárjam Szent Simonár Albert peregrinációjának az útvonalát. És az óriási élmény volt. Herbornban meg is találtam a matrikulát, az egyetem matrikuláját, ahol bele van írva, hogy Albertus Molnár Szentciensis Ungarus.
Bejárta végül is az útvonalat?
Hát ez viszonylagos, hogy bejártam. Nyilvánvaló, hogy számos olyan kutatási feladat van, amelyet nem jártam be. Nem tudtam teljesíteni, de abban bízom, hogy a fiatalabbak és a tanítványaim ezen az útvonalon még messzebbre jutnak.
Sok fiatal tanítványt érdekelt ez a téma?
Hát vannak, akiket érdekel. Hát, hogy sok vagy nem sok, hát ez viszonylagos, mert az ember hajlandó vagy hajlamos elégedetlen lenni. A feladatokhoz és a korszak jelentőséghez viszonyítva azt hiszem, hogy kevés. De ugye a mai kultúra konstellációja, amilyen kulturális körülmények között élünk, most ebben nem nagyon akarnék belemenni, de nem nagyon kedvez e korszak kutatásának. De azért vannak olyanok, akik, hál' Istennek, ebbe az irányba haladnak előre, van bennük elszánás, fölkészültség, szakképzettség, tehát azért van utánpótlás.
Kincsekről beszélt, sok kincs van még, ami feltáratlan?
Rengeteg kincs van, csak itt Debrecenben, ugye a Debreceni Református Kollégiumnak óriási kézirattára van. Hát ebbe én is belenéztem, több mindent felhasználtam, ezekből a kéziratokból publikáltam is, akár itt, akár pedig Erdélyben. Nekem óriási élményem volt, amikor 1990 után, amikor hát azok a politikai határok ledőltek, kijutottam kolozsvári, marosvásárhelyi tudományos gyűjteményekbe, könyvtárokba. Ott is rendkívül sok feladat van. Ott is rendkívül sok tennivaló van. Hát vannak ott is fiatalok, de hát ezek hatalmas gyűjtemények. Nagy kutatói kapacitást kívánnának. És hát nem is beszélve arról, hogy ünnepeltük Szent Simonár Albert születésének 450. évfordulóját, éppen itt Debrecenben volt ez a nagy konferencia, és arról beszéltünk, hogy ugye Szenci életútja az egy hihetetlen tág, földrajzilag, szellemileg tág életút volt. Nagyon sok tennivaló lenne még, hogy az ő életútját és tudományos munkásságának az emlékeit fölgyűjtsük, publikáljuk, hát ez kitartó munkát, és olykor a kutatói szerencsét is megkívánja.
Már a beszélgetésünk során többször volt szó a Református Kollégium nagy könyvtáráról. Szívesen időzött ott?
Aj, nagyon szívesen. Most is innen oda fogok menni. Természetesen, hát egyfelől az anyag gazdagsága, másfelől pedig hát olyan kiváló kollégák vannak, voltak, akik a kutató munkámat segítették.
Sokat publikált az élete során?
Azt szoktam mondani, hogy ha talán hamarabb elkezdem a felsőoktatásban a tevékenységemet, mert ugye 11 évig gimnázium tanár voltam, akkor még többet publikálhattam volna. De azt kell mondanom, hogy meg lehet, hogy hamarabb lettem volna akadémiai doktor, meg nem tudom micsoda, de nem bánom ezt a sorrendet, nem bánom, mert azért, amikor én visszamegyek érettségi találkozókra, akkor mindig érzem azt a felém irányuló megbecsülést és szeretetet. Tehát ez nagy érték és nagy kincs, hogy ezt átélem. Hát viszonylagos, hogy mennyi publikáltam, 300 körül van a publikációim száma. Tehát ez elég jelentősnek mondható.
Mire a legbüszkébb? Van egy ilyen dolog?
Hát egyetlen nincs, mert akkor a többivel szemben igazságtalan lennék. Hát unikális, egyedi, kivételes az a Vizsói Biblia kiadás történetéről szóló könyvem. Az tényleg ritka értékű, de hát ugyanígy szeretem én a toposzos könyvemet is, mert hát az végül mégiscsak éppen Tarnai Andor nyomán Magyarországon honosította meg a toposzkutatást, amelyiknek nagy jelentősége van. Vannak fiatal kutatók, akik ezt az utat követik. De hát szeretem természetesen a Szent Simonár tanulmányaimat. És hogy még egy témáról beszéljek, mert az nekem nagyon fontos, én még vásárhelyi tanár voltam, amikor az Irodalomtörténeti Társaság egy pályázatot hirdetett. És ott Mezővásárhelyen volt református lelkész Szőnyi Benyámin, akinek még a mai napig is énekes könyvünkben vannak művei. És én akkor írtam egy tanulmányt erre a pályázatra, és én azt megnyertem. És akkor az akadémia volt ennek a díjátadója. Ünnepélyesség, stb. És akkor a bírálatot az Tarnai Andor ismertette vele. Utána írásban is megkaptam tőle. És akkor beszélgettünk, Tehát nekem szívemhez nőtt ez a tíme, mégiscsak Vásárhely, ott volt 40 évig pap Szőnyi Benyámin, ott van eltemetve. Könyvtárának bizonyos része a mai napig a gimnázium könyvtárában van. Ugye itt ennek kapcsán került elő a fizikoteológizmus tárgykör. És akkor azt mondta Tarnai, hogy írjál erről egy könyvet. Ez volt 1980 körül ez a beszélgetés és ez a bíztatás. Ezt én komolyan vettem, kaptam is a kiadótól, az akadémiai kiadótól egy levelet, hogy írja meg a könyvet, kicsit dolgozzam át a pályamunkámat, és kiadják. Akkor én ennek örültem, igen, csak már benne fészkelődött a tapaszkutatás. Meg talán az is, hogy az akkori magyar felvilágosodás kutatás az egy sajátos arculatot mutatott, erősen francia és marxizáló volt a magyar felvilágosodás kutatás. Ami nekem nem nagyon volt ínyemre, ez a fajta felvilágosodás kutatás koncepció, és akkor ezt elnapoltam. De hála Istennek, most öregkoromra előtört bennem az a vágy, hogy én ezt a több mint 40 évvel ezelőtt megírt tanulmányomat könyvvé bővítsem. Ez így is történt, az a cím, hogy a fizikotól teológizmus forrásai, hazai forrásai. Tarnai Andornak is ajánlottam a könyvet különben, és hát amit 41 néhány évvel ezelőtt ugye elterveztem, azt most 2-3 éves ráfutással, kutatással azt megírtam, aminek roppant örülök és büszke is vagyok rá, mert az eddigi visszajelzések alapján a magyar felvilágosodás kutatás ezt akceptálja, elfogadja, mert ugye a dolog lényege az, hogy a magyar felvilágosodásnak nem azok a legfontosabb attribútumai, hogy ateista, meg társadalmi radikalizmus, meg jakobinizmus, meg ez, meg az, meg amaz. Mert a fizikoteológizmus éppen azt mondja, hogy a tudomány és az isteni kijelentés egymással nincs kibékíthetetlen ellentétben. Tehát ez a dolog lényege. Na, ezt írtam meg, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy végül is több mint 40 év után ezt befejezhettem.
A beszélgetésünk előtt szó volt arról, hogy nyugdíjas most már. Kutat folyamatosan ma is? Mivel telnek a napjai?
Hát igen, kutatok. Doktoriskolánk eseményein részt veszek. Most ezen a Szent Szimonár konferencián volt előadásom, tehát azért nem engedtem el még a szakmát. Vannak is megjelenés előtt álló tanulmányaim és célkitűzéseim.
Akkor van a fejében gondolat, hogy mit szeretne még megírni?
Hát van, igen, van, hogy mit szeretnék megírni. Hát ezen a Szent Szimonár konferencián nekem volt egy előadásom. Azt szeretném kibővíteni és megjelentetni. És ennek a fizikoteológizmusnak azért még vannak olyan forrásai, amelyek rejtettek. Nem kerültek a kutatás homlokterébe. Vásárhelyén is tudok egy ilyen kéziratos munkát, és meg kellene nézni az egykori partikuláknak a könyvtárai gyűjteményeit, hogy azok mit rejtenek ebben a tárgyban.
Ez a távolabbi cél?
Hát igen, 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 ez a távolabbi cél.
Milyen díjai vannak?
Hát, milyen díjaim is vannak tényleg. Hát én kaptam egy Szent Szimonár díjat. Itt a Református Kollégiumban kaptam azt a Szent Szimonár díjat. Az a Győrfi Lajosnak egy nagyon szép plakettje, meg egy hozzászóló oklevél, ez nem is tudom hányba jelent meg, vagy mikor volt, ez már több mint 10 éve volt. Akkor én tartottam is egy előadást a díjátadón a Református Kollégium dísztermében, és az meg is jelent könyvformában, Szent Szimonár Albert arcképmásai címmel. Aztán kaptam egy Tarnai díjat, arra nagyon büszke vagyok, mert Tarnai Andor, mint említettem, nekem a fautorom volt, jó akarom volt, és ezt az Irodalomtudományi Intézet adományozta nekem. Azóta is számon tartjuk egymást, ugye a Tarnai Andor díjasok, sőt, ugye volt egy rendezvény Lovason, ahol a Tarnai díjasok összegyűltek, vagy otthon eltemetve Tarnai Andor. Aztán pedig van nekem egy díjam, ezt Vásárhelyen kaptam, mert ez szülővárosomban is számon tartanak, Boldog Gizella díjnak hívják. Vannak, mint említettenek, ott még jó tanítványaim. Kedves volt tanítványaim, és mint utóbb megtudtam, ők voltak azok, akik indítványozták, hogy ezt a díjat én megkapjam. Összefogtak, és meg is kaptam, és hát ugye ez a legutóbbi, ez a Károli Gáspár díj, aminek nagyon örültem. Hát ugye ennek Budapesten volt az átadója, a Soltész államtitkár adta át. Nagy öröm volt számomra, mert tényleg, mint említettem, szoros kapcsolat fűz engem Károly Gáspár szellemi hagyatékához, és ami azért csak ki kell, hogy mondjam. Nagy öröm volt számomra, hogy ott volt a családom. A két unokám is ott volt ezen a díjátadón.
Akkor magánemberként mit kell még önről tudni?
Hát azt kell tudni rólam, hogy hál' Istennek 50 éves házasságban élek. Van két gyermekem, egy lányom és egy fiam, mind a ketten házasságban élnek. Lányom itt él Debrecenben, jogász, van neki egy nagyon szép 5 éves kislánya, a fejem itt dolgozik a kormányhivatalban, a fiam pedig orvos, és ő Nyíregyházán dolgozik a József András megyei kórházban, a felesége pedig református lelkész, kárpátaljai református lelkész, ennek összes konzekvenciájával, de van nekik egy bűbájos leányuk, aki a másik unokám.
Imre Mihály irodalomtörténész, reformációkutató, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetének professzor emeritusza vehette át a Károli Gáspár díjat. A rangos elismerésben évről évre azok részesülhetnek, akik a hittudományok terén kifejtett munkásságukkal gazdagították a magyar tudományos életet, illetve a magyar vallási irodalomban és vallási életben kiemelkedőt alkottak. Az elmúlt percekben Imre Mihály professzorral beszélgettünk. For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air. Breathe, you gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me.
pregnánsok. Emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
I'll never